Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
2017. szeptember 2-án meghívottam nevében is tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbe zárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az ember élet törékeny, halandók vagyunk, és ezt el kell fogadnunk. Az életünket értékén becsüljük, és hogy mindennapjaink szebb fényben ragyogjanak. Ugyanis ha valamit, ezt nem tanítják sehol, erre nem készít fel senki. Többnyire csak megtörténik, beleállunk, és próbálunk megbirkózni a történések súlyával. Mindegy, hogy szülőt, gyermeket, társat, nagyszülőt veszítünk el, a fájdalom nem mérhető semmiben. A titkok nyitja valahol az őszinte, nyitott beszélgetéseknél kezdődik. Témánk: van-e kultúrája a gyásznak? Vendégünk dr. Köllő Gábor vallástörténész. Hölgyeim és uraim, számítok a figyelmükre. A Kőbe zárt múltunk perceken belül kezdődik.
Most olyan vagy, mint a fagy. Most olyan vagy, mint a fagy. Egy vágyat, ha élni hagy, és egy olyan tavaszra vár, ami régen vele van már. De ha
Székelyföld hangja.
Jó napot kívánok még egyszer, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbe zárt múltunk mikrofonja jelölt dr. Köllő Gábor vallástörténészt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Plébános úr, az emberi élet törékeny, halandók vagyunk, és ezt el kell fogadnunk. Ugyanakkor ennek a tudata segít abban is, hogy az életünket értékén becsüljük, és hogy mindennapjaink szebb fényben ragyogjanak.
Általában azt szoktuk mondani, hogy az életünk törékeny, az élet azonban nem csak törékeny, hanem játékos, és bizonyos értelemben úgy is mondhatnánk, hogy működik benne a divergencia törvénye, feszültség van benne. És ez a feszültség gyakorlatilag az energia áramlásnak a kettősségéből adódik. Van egy pozitív energia bennünk, és van egy negatív energia bennünk, ezt a teremtés rendje, és maga az egész univerzum is így ebben a valóságban hordozza. Nos, ha körbenézünk a természetben, majdnem mindenki és minden, amit látunk, táncol. Egyedül az ember az, aki szárnya szegetten, gondolataiba merülve igyekszik a mindennapokat értelmezni, és az értelmezéssel nagyon sokszor azt a finom, zsengéd, spirituális vonalat, vagy pontosabban dimenziót, teret, éppen ezt pusztítja el magában. És ezt aztán statuálja úgy, mint a technológiai megállapításokban, hogy ez törékenység. Na most a törékenységnek és a finomságnak, azon kívül az emberi figyelemnek a komplexitásából jön létre az, hogy igenis az élet az élet. Az nem csak biológiai funkció, hanem azon túlmutat. Az élet alapanyaga tulajdonképpen a fény és az öröm. Ez bennünk mindenikünkben megvan, csak ott kezdődik el a nehézség, hogy legtöbbször minket megtanítanak matematizáltan gondolkodni. Tehát minden, ami sematikusan kiszámítható, minden, ami GDP arányos, ahogy szokták mondani legtöbbször, a úgynevezett előrelátó emberek, akik gyakorlatilag a jövőbe nem látnak sose bele, mert senki nem lát a jövőbe bele. Ezek a dolgok azok, amelyek minket úgymond kőbe zárnak és fájdalmat okoznak. Ugye ennek az adásnak tulajdonképpen ez a címe. Az életnek a törékenysége mellé tartozik még az, hogy illata van annak ellenére. Tehát az energiaáramlás az olyan pontosan, hogy a közepe üres, mint a cunami közepe. Ott nem lehet semmit mérni. De körülötte óriási erő és feszültség van, és körkörösen ebben az úgynevezett energiai táncban ebben részt veszünk mi is, és ez az, ami tulajdonképpen kibontja bennünk, ráeszméltet, rávezet arra, hogy a törékenységünk mellett micsoda energiák húzódnak meg bennünk. Ezt ugye a teológia kegyelmi forrásoknak, kegyelmi energiáknak nevezi. Ez a legfinomabb energia, ami létezik a világon.
A születés egy biztos garancia a halálra, tehát meg kell tanulnunk azt elfogadni félelem nélkül.
Lehet, hogy a szolgatársai meglepődnek ezen, azonban én határozottan merem állítani, hogy az élet örök, örök életről beszél a teológia is. Sokáig nem értettem, hogy a teológiai alapvetés, fundamentális teológia egyik kérdése, hogy már és a még nem között élünk. Na most a már, az már megtörtént, ez lineáris idő, a jövendőt is hasonló módon hajlamosak vagyunk lineáris időbe elhelyezni, de van egy vertikális idő, ez a jelen pillanat, és ez a jelen pillanat az a kulcs, ami gyakorlatilag az örökké valósághoz kinyitja az ajtót. Ez a legnagyobb problémánk nekünk, hogy állandóan a jövendőről álmodozunk, és a múltat, mint egy nagy szekeret húzzuk magunk után. És itt kezdődik el tulajdonképpen az, amikor szembe megyünk úgy önmagunkkal, hogy mentálisan egyfolytában nyomorúságot kezdjük termelni magunkban. Ez a legnehezebb dolog, ez a legaggasztóbb, ami gyakorlatilag a világ félelmét és jelenlegi sorsát meghatározza. Tehát régebb ugye azt mondták, aki békét akar, az párbajra hívja ki a társát. Tehát ez most, ezt látjuk, ez történik gyakorlatilag. A mi spirituális kultúránk odáig fejlődött, hogy az atombombának a berobbantó gombját jelen pillanatban az a kérdés, hogy ki fogja megnyomni.
Ön szerint van-e kultúrája a gyásznak?
Természetesen, hogy van. A gyász az egy természetes folyamat. Minden, ami bennünk lebomlik. Tehát egyik pillanatról a másikra a sejtünk információi átalakulnak. Tehát nem csak úgy, hogy egyik napról a másikra, hanem pillanatról pillanatra azzal a finom áramlással, amivel a teremtés rendjében a gondviselés hordoz bennünket, mindig változunk. Az igazi belső megelégedettség, ha szabad így nevezni, az még talán a kifejezés nem is egészen jó, hanem az a belső derű, az, ami bennünket rávezet arra, hogy azt hiszem már említettem az egyik előző adásban, hogy a gyermek, amikor megszületik, a kicsi baba, az meghal. Tulajdonképpen az édesanyja melegéből és abból a szerves információból, amit a magzatvíz hordoz, és az édesanyja szeretete, számára biztosít, az már egy olyan természetű halál, ami a védettségből őt kilöki egy másik életformába. Paradicsomi állapotból mondhatnánk azt, nem egy kaotikus, de egy bonyolultabb kérdésekkel teli világban, amit fokozatosan meg kell oldania. Na most ezt az információt mi sohasem felejtjük el, ezt édes emlékezetnek nevezzük, és ezt az édes emlékezetet magunkba hordozzuk. Tudjuk magunkban azt, hogy meg is érezzük azt, hogy gyakorlatilag nap mint nap hogyan halunk meg önmagunknak. Ha ezt el tudjuk fogadni, akkor lassanként nyitottá válunk arra is, hogy az orvosok által bejelentett klinikai halál pillanatára valamilyen szinten fel tudjunk készülni. Ami viszont az emberi dimenzióját jelenti, az annyit jelent, hogy szeretteinket, akikkel megosztottuk az életünket, akikkel egyszerűen táncszerűen karikába szőttük a mindennapjainkat, azokat el kell ringatnunk fájdalommal a lelkünk mélyén. Bele kell merülnünk ebbe a fájdalomba, de nem szabad belepusztulnunk, mert hogyha belepusztulunk a fájdalomba, akkor egy életen keresztül az Úristen sem tud semmit se kezdeni velünk.
Sokan állítsák, hogy amitől a legjobban félünk, az már megtörtént velünk.
Határozottan így van, találkozom egy jó barátommal, örülök, az örömforrás az bennem van. Ő csak kiváltja belőlem. Na most élményeink között rengeteg elnyomott dolog van, pincébe söpört dolgok. A tudat alattink és a kollektív tudattalanunk tele van az emberiség nyomorúságával. Ezeket a dolgokat mind átéltük, megtapasztaltuk, és ha áttételesen is, de hordozzuk magunkban. És ugye a román közmondás szerint, hogy amitől félsz, attól nem szabadulsz meg, ez bennünk van gyakorlatilag. A félelemmel való szembenézés az nem analízis, hanem szembenézés. Az az egyetlen egy nagy problémánk van, hogy amikor valamire mentálisan rácsimpaszkodunk, és címkézgetni kezdjük, attól a pillanattól kezdve az agyunk átveszi az irányítást fölöttünk. Kimarad az a finom fény belőlünk, ami az embernek az alapanyagát jelenti. Mi nem csak mentális lények vagyunk. Mi, te és jó magad, plusz az, aki képes benned figyelni a mentális folyamatokat, képes érzékelni a testedet, képes érzékelni a léptedet, képes érzékelni azt a végtelen teret, ami benned van. Ez úgynevezett, a múlt alkalommal mondtam, ez a negyedik, ez ami igazi énünk, ez az igazi valóságunk. Ez nem az az én, amit a személyiség hordoz magában, hanem ez az én, ami a mi Isten képűségünk. Na és innen kezdődik az, hogy ha ez működik bennünk, akkor a rálátás a dolgokra, a történésekre, a pillanatokból kibontakozó, mondjuk nehézségekre, mert nem vagyunk sosem fölkészülve arra, hogy az élet mit rejteget számunkra, ezért van az életnek egy játékossága. Ezt a szót, hogy kihívás, nem nagyon szeretem, mert ez olyan, mit mondjak, hát mondd a csinált szó, hogy kihívás, kihívlak valahonnan, és akkor szétverem a pofádat, de végül is nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ha pillanatról pillanatra éled az életed, akkor maga az áramlás, az élet ereje mellétszegődik, és az élet is föltárja azt, hogy nem ő alkalmazkodik hozzá, hanem neked kell alkalmazkodnod hozzá.
Következzen most Illikó kérdése, aki az adás Facebook oldalára írt. Mi megy végben egy haldokló testében és lelkében a leépülés alatt? Köszönjük Ildikónak a kérdést.
Volt alkalmam, ugye a saját családunkban is, édesanyám nagyon korán lebénult, 40 éves korába, 35 éves korába kezdett már gyengélkedni, és a leépülés az igazából annyit jelent, hogy először az embernek szembe kell néznie azzal, hogy fizikailag nem mozog. Ez akarva akaratlanul egy olyan lelki állapotot szül, hogy szembe megy az ember önmagával tudatlanul. Fölteszi a kérdést, hogy miért éppen velem, miért éppen most, miért éppen fiatalon, és miért az, hogy mindenki más, aki körülöttem aktív, és mozog, mert a helyváltoztatásban öntapasztalás létezik, ez egy fantasztikus dolog, egyik legszebb dolog, ugye a séta ezért olyan fontos, meg az úszás, meg a sportok, minden változata. Először van egy lázadás az emberben, ezt édesanyámon is végignéztem. Aztán a lázadás után következik, ez a lázadás az tulajdonképpen nem csak mentális dolog, az egész háztartásodat, egész biológiai konstrukciódat, sejtrendszeredet, végül is próba alá teszi, tehát stressz helyzetbe hozza, és a sejtjeink azok információkat hordoznak, ezt az orvostudomány, a modern orvostudomány határozottan állítja. Amiután megtörténik az, hogy keményen nekimész önmagadnak, utána egy feszültség görcs alakul ki benned. Ennek a görcsnek az eredménye az aztán lassan, hogy pszichikailag az ember vagy elfogadja azt, ami történt vele, vagy pedig az ocsudás állapotában beletörődik, amit itt Felső Nyárád mentén is az egész, úgy mondják, Székelyföldön, meg minden van, ezt használnak, hogy hát beletörődött. Na, ha beletörődött, akkor a bicskája bele is törött. Ha meg elfogadja gyakorlatilag, a leépülés az lehet, hogy fizikailag megtörténik benne, de spirituálisan a teste mégis világos, áttetsző, éteri lesz, tehát érződik rajta, hogy az Isten fénye átsugárzik rajta. És ez a legnagyobb misztérium, amire tulajdonképpen nem tudunk választ adni, és nem is az a fontos, hogy választ adjunk, hanem egyszerűen az, hogy ezeket az embereket tiszteletben, szeretettel, és a maguk emberségében a bennük lévő tündöklés kapcsán fogadjuk, és szeressük, és ezáltal mi is feltöltődünk. Mi az, hogy tulajdonképpen mi egészségesebbek vagyunk egy idézőjelben mondott leépülő emberrel szemben? Egy embernek az igazi értékeit nem csak az aktivitása, a tevékenysége hordozza, hanem az embernek a kisugárzása, a képessége. És nem csak a szellemi képessége, hanem a lelkének a rugalmassága.
Dacára ennek azt hiszem, hogy épp itt az ideje annak, hogy megtanuljuk, minden mulandó és minden változik.
Így van, hát ez nagyszerű dolog, hát ez az egyetlen egy valóság, ami létezik a világban, ugye a kvantumfizika jelen pillanatban és a kvantumbiológia ezt állítja. Ami igazából ebben a világban játékosságunkhoz, ugye Homo ludens, azt Nicolaus Cusanus találta ki először, a labdajátékhoz hasonlította az embernek az életét, az, ami igazán egy fantasztikus ajándék, amit mindenki elfogad, az az intuíció. Belelátni, beleérezni a dolgokba, ez nem valószínűsítés, hanem egyszerűen megérezni a dolgok közepét. A történések kavalkádjában látni azt, hogy mi az, ami téged épít, mi az, ami téged a lelked intelligenciájában kibont. Mi az a finom szűrés, ami gyakorlatilag olyan antennaként működik benned, hogy a legelegánsabb elektronikai eszköz sem képes ezt megtenni. Ez a csodálat az egészben. És a változáshoz ez az intuíció hozzá segít, hogy a változást úgy fogjuk föl, mint egy igazi, belső, úgynevezett szabadságot, amelynek a hozadéka nem más, mint a belső lelki derű, a csend, és ez később az embernek habitusává válik, hogy ebből egy fantasztikus derű és egy nyugalom alakul ki. Valahogy a kezedbe kerül, a lelki szemeid elé kerül az a kulcs, ami az örökké valóságra kinyitja a szíved ajtaját.
Tisztelendő úr, a gyász előbb-utóbb mindenki életének a részese. Hogyan kell ma gyászolni, illetve hogyan kell valakit elengedni?
Hát, hogy hogyan kell gyászolni, erre igazán tényleg recept addig-alig található. Az elengedéssel kapcsolatosan inkább innen indulnék ki, mert az tulajdonképpen a gyásznak az előkapuja, vagy pontosabban az előcsarnoka. Én egy lelkipásztori szempontot mondok el. Minden egyház községnek van egy lelki játék, a struktúrája, van egy apró megátalkodottság benne, van egy rámenőség, egy keménység, van egy úgynevezett mentálisan megfoghatatlan, de ugyanakkor lelkileg nagyon jól látható konfliktus helyzet is. A lelki pásztornak a munkája abban áll, hogy ő neki kell legelőször elengednie azt, akit az utolsó útjára elkísér, időzelben mondottan. Én azt úgy szoktam tenni, hogy Nyárád remetéről fölmegyek Szovátára, és hogyha valakiről valamilyen fajta előítéletem volt, azért a Jóistentől bocsánatot kérek. És utána bocsánatot kérek attól is, akit idézelbe mondottan utolsó útjára kísérünk. És ezzel egy belső teret nyitok arra nézvést, hogy amikor elmondom azt a beszédet, amit a koporsónál, ugye szent beszédnek, vagy predikációnak szoktak nevezni, abban sejtetem azt, hogy ezt a nyitást én megtettem, és bátorítalak titeket is arra, hogy a fájdalom mellett próbáljatok bocsánatot kérni attól, akit most elkísérünk. Ha valakinek valamilyen problémája volt ezzel az emberrel, vagy ezzel a hölgyel, akkor most a szabadság jegyében itt az alkalom, az evangélium biztató erejében is, hogy bocsánatot kérjen tőle, és ez egy közösség elengedését jelent, és hogyha a közösségnek a nagy része ezt megteszi, ez olyan mágnes és spirituális erő, hogy hozzá tartozókat is megérinti, és azok is, ha akarják, ha nem, megteszik ezt a nyitást, és innen kezdődik el minden. Ez az elengedésnek az első számú feltétele. Van, akivel hangosan mondatom ki külön, mert hetek után sem tudja elengedni azt, akit nagyon szeretett, bejön, és megfogjuk egymás kezét, és hangosan, spontán imádságban elmondjuk, hogy Uram, ez mostanáig a miénk volt, ettől arrafele visszaengedjük hozzád frissülésre. Nagyon sokan visszajönnek, és elmondják azt, hogy bizonyos idő után ők úgy érzik, hogy akit elengedtek, annak az élettérnek a hátteréből, Isten szeretetéből, szépségéből erőforrásokat kapnak, és érzik, hogy erősebbek lettek a földi életükben. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a kegyelem az nem ilyen kőbe zár dolog, hanem a kegyelem az tényleg áramlik, és Isten országát megjárva ezt az úgynevezett földi dimenziót Isten országának a kinyitására használja föl.
Kérem, egészítse ki még a válaszát, hogyan gyászolhatjuk meg legbékésebben a szerettünket?
Ez a legnehezebb, ami létezik az égvilágán, mert ha életünkben békességben éltünk, akkor az adódik abból, hogy a fájdalmunk is békességes lesz. Persze ide ember kell, mert legtöbbször az ember ilyenkor megfutamodik a fájdalom elől. A fájdalom gyakorlatilag olyan dolog, ami... Azt mondják az orvosok, hogy az idegpályáink, tehát az agyunkból indul ki a fájdalom legtöbbször. Amikor életünkben nincs békeség, csak látszólagos konvenció, akkor minden ránk tör olyankor, amikor az, aki mellettünk volt, kiszolgált bennünket, de nem ketten szolgáltuk az élet valóságát, akkor ez visszaütésszerűen állandóan valamilyen fajta fájdalmi impulzust kreál, generál bennünk. És ennek az eredménye az, hogy nem tudsz békés lenni. Nincs benned meg az az alapbéke, amit megélhettél volna a társaddal, vagy együtt néztetek volna, nem egy pontra, hanem együtt néztetek volna arra a szépségre, ami tiszteletet, egymás iránti tiszteletet hordoz, és ez önmagában már annyit jelent, hogy amit akkor nem tettél tisztességesen, vagy nem voltál képes rá, most be kell vallanod. És ezért békételen vagy. Ez nem szégyen, de ezt ki kell beszélni itt, szakemberhez el kell menni szépen, ügyesen, és ezt meg kell beszélni, hogy kérem, bennem azért és azért van ez a fájdalom. Ha nem mered kimondani, az sem szégyen. Aki rád figyel, s hallgat téged, én ezt gyakran megteszem, hozzám el is jönnek ilyen kérdésekkel, odafigyelek, és ügyesen szépen a méregfogát kihúzzuk, és akkor történik meg az a fajta elengedés, amiről az előbb beszéltünk. Ahol viszont békésen értek a társak, az üzenetnek a békessége, az az elengedés első lépéséből adódik, megvan a fájdalom, de az illető a fájdalom erről nem menekül el, hanem a fájdalommal szembenéz, és a titka az egésznek az, hogy a gondviselés itt mozdul meg. Ugye? Az evangéliumból idézgethetjük azt, hogy egyetlen egy hajszálatok sem hull el az ő tudta nélkül, erről rengetegen vannak, akik beszámolnak, hogy valóban így működik a dolog. Na most olyan emberekről is tudunk, én legalábbis tudok, aki a társával állandó kapcsolatban áll, spirituálisan elengedte, szabadon visszaengedte a mennyei atya teremtő szeretetébe, szerelmébe. Ennek ellenére spirituális kapcsolatuk megmaradt, és létezik. Létezik, erről nem szívesen beszélget egyetlen lelkipásztor sem. Létezik, és ebben a párbeszédben egyáltalán nincsen semmilyen fajta fájdalmi akadály vagy csapda, hanem napközben a volt társának elmondja azt, hogy na most én látod, ezt szeretném tenni, mi a véleményed erről, meg stb. És egyszerűen ebben a párbeszédben, ebben a mélységben, ezt igazán magyarázni azt hiszem talán nem is kell, ebben a mélységben megtalálja azt a fajta hasznos időt, ha szabad így mondani, ami az ő lelki világában gyógyulást hoz a további életében.
Egy temetési szertartás arról a szeretett emberről kell szóljon, akitől végső búcsút vesznek azok, akik eljöttek hozzá.
Igen, hát a szertartásnak az összetételében, a struktúrájában, a szöveg szerkesztésében is benne van. Sugalljuk azt, hogy minden, ami ott történik, az alapjában véve nem csak a halálról szól, hanem az örök életről is. Ugye Nyugat-Európában, tehát mi is nyugat-európaiaknak számítunk, a halálnak kultusza van. A halált eléggé feketébe öltözteti mindenki. Na most keleten ez másképp van. Tehát az újjászületés az gyakorlatilag olyan, hogy ahogy mondtam, halállal kezdődik, és a halál az születéssel folytatódik. Ezeket sugallni kell, itt hozzá kell tennem azt is, hogy az imádságnak óriási ereje van ebben. Tehát ha egy lelkipásztor imádságban tölti a napjait, elmélkedve, csendben, akkor talán jobban megtalálja azt a kulcsot, amit Isten általa üzen azokhoz, akiknek a temetésén, vagy akinek a temetésén a hozzátartozóihoz szól. Mert végül is, akit elengedtünk, azt is imádságban kísérjük el, de akik ott állnak, a rokonok, a gyerekek, a hozzátartozók, komák, sógorok, ezeket az embereket meg kell tudni szólítani, és ilyenkor az embernek meg kell, hogy legyen az a belső finomsága, tapintata, amivel a lelkeket meg lehet érinteni. A léleknél fontosabb dolog ott nincs. Ott akármilyen szépet mondhatsz róla, hogy milyen óriási dolgokat végzett az életben, mennyire tehetséges volt, mennyire kreatív volt, ezeket mind elmondhatod. De az első számú dolog az, hogy az imádságból felszálló erőforrás vagy fény érintse meg a hozzátartozókat, azért, mert ma nekem és holnap neked, ahogy a latin közmondás mondja. Senki nem akarja elhinni, hogy őt is majd el fogják kísérni, pedig hát eljön az ideje ennek is.
Köszönöm szépen a válaszait, és elmondom most, hogy mire szerettünk volna ma még választ kapni. Ott lenni az utolsó pillanatnál sokaknak félelmetes feladat, mások szinte el sem mozdulnak a hozzátartozójuk mellől. Melyik a helyes hozzáállás? És úgy hiszem, hogy a szeretet ellentétel nem a gyűlölet, ahogyan azt sokan hiszik, hanem pont a félelem. Ön pár perccel a műsor előtt azt mondta, hogy mi emberek minden nap meghalunk egy kicsit, és ugyanakkor újjá is születtünk. Nem tudjuk még azt, hogy ezt hogyan gondolta, és hogy mivel fogja majd megmagyarázni. És azt is szeretnénk, hogyha végre fény derülne arra, hogy miért volt jó, vagy jó volt egyáltalán az, hogy a halálról a kőbe zárt múltunkban beszéltünk. Ezekre a kérdésekre a közeljövőben mind-mind választ várunk. Most köszönöm a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, a kőbe zárt múltunk adás ideje sajnos lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Köllő Gábor vallástörténész nevében is. Következzen a ma déli gondolat, römárk. Más dolog a gyász, és megint más az eleven élet. Nem gyászol kevésbé az sem, aki közben azért látja és tudomásul veszi az élet valóságát. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom. Nagy Bódó Tibort, a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét hallották. További szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.